Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Milyen kapcsolat van a menopauza és a fogágybetegségek között? Dr. Dobos Andreával, a Semmelweis Egyetem parodontológiai klinikájának parodontológus szakorvosával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
Mikor kezdődik a fogágybetegség, illetve mikor lesznek tünetei, és hogyan függ össze a nőknél a menopauzával?
Ugye alapvetően a fogágybetegségnél arról beszélünk, hogy kialakul egy gyulladás első körben az inny szintjén, tehát a fogakat körbevevő inny gyullad be, és ez bizonyos esetekben, nem minden esetben, de tovább haladhat a mélyebb szövetekre, és ugye elérheti a csontot is. Ezt követően ugye csontpusztulás jött létre, innentől ez a folyamat ugye a klasszikus fogágybetegség, amikor már csontvesztés is történik, és ez már egy irreverzibilis folyamat, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk teljesen az egészséges állapotot helyreállítani, és ugye ha ez kezeletlenül halad tovább, akkor fogvesztéshez vezethet. Először ugye a fogak elkezdenek mozogni, és utána pedig, ha már akkora tartó szövete sincs a fogaknak, hogy ugye szájban maradhassanak, akkor ugye vagy el kell távolítani, vagy pedig ugye maguktól is kieshetnek.
A menopauza az ugye a nőknél 40 és 50 éves koruk között kezdődik el. Mi az összefüggés ezzel az időszakkal a fogágybetegségnél?
Akkor indulok annál, hogy ugye a fogágybetegség alapvetően egy leggyakrabban egy krónikus betegség, ami lassan és folyamatosan halad ugye előre a far előre haladtával. Ezért ez is leginkább tüneteket, tehát olyan tüneteket, ami ugye fogmozgathatósághoz vezet, ami már zavarja a legtöbb embert, vagy nagyobb ínyvérzés, stb., azt a 40-es, 50-es korra tehetően éri el. De vannak különböző változatai a fogágybetegségnek, ami ugyanúgy érintheti mondjuk egy 18 éves fiatal ember szervezetét is. Ezt ugye ez kevésbé gyakori, de vannak ilyenek is, úgyhogy emiatt nem lehet annyira bekategorizálni a fogágybetegséget, mint mondjuk a menopauzát a kor tekintetében. Tehát mindenkinek ugyanúgy oda kell figyelni a fogágya és a fogai egészségére. A menopauza esetében ugye ez leginkább, vagy legnagyobb tünetekkel a nőket érinti, de ugye a férfiaknál is bekövetkezik, csak egy kicsivel később, és ugye talán az ő szervezetükben nem annyira érzékeny a különböző egyéb szervezet szabályozását befolyásoló tényező az ösztrogén szintre, mint a nőknél. És ugye a legnagyobb változás az a változókorban az ösztrogén szintnek a csökkenésének köszönhető, és ez nagyon sok változást indít el a női szervezetben, aminek az egyik része az, hogy hajlamosabbak lesznek a gyulladásos folyamatokra, és ugye lévén a fogágybetegség egy gyulladásos folyamat, ezért ennek a felerősödéséhez vezethet. Emellett ugye a csontanyag cserét is befolyásolja az ösztrogén szintjének a csökkenése, hiszen a csontban van egy ilyen harmonikus felépülés-lebomlás egyensúly, ami ebben az esetben eltolódik a lebomlás irányába. Ugye ezért is van nagyobb arányban a csontritkulása menopauzás hölgyek között. És ugye mivel a fogágybetegség a csontot, a fogakat körbevevő csontot érinti, ezért ez a csontpusztulás is fel tud gyorsulni ennek következtében. Úgyhogy tulajdonképpen itt zajlik egy folyamat, ami már a menopauza előtt is jelen volt, egy gyulladásos folyamat, ami ennek hatására felerősödik.
Az, hogy a fogágybetegség, azt az elején említette, hogy ez nem visszafordítható folyamat. Viszont a megelőzésre talán van esély. Ezt hogyan lehet elkezdeni, illetve, hogyha még nincs is tünet, hogyan lehet teljes egészében elkerülni?
Alapvetően ugye arra mondtam, hogy nem visszafordítható, hogyha már zajlott egy csontpusztulás, de ugye ennek különböző fokozatai vannak, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha már valamikor a csont lebomlott, akkor már nem lehet segíteni, vagy nem lehet azon a szinten megállítani ezt a folyamatot, hiszen a fogegybetegségnek, a kezelésének az a lényege, hogy megállítsuk azon a szinten azt a folyamatot, ami már lezajlott, ugye vissza már nem tudjuk fordítani, de így is ugye egy már visszahúzódott íny és csont mellett meg lehet tartani hosszú éveken keresztül a fogakat kezelés mellett folyamatos kontrollal. Alapvetően ugye, ami nagyon fontos, hogy az ingyulladásnak vannak jellegzetes tünetei, az inverzés, kellemetlen lehellet, ugye ez tud fájdalmas is lenni, de nem feltétlenül az, és már érdemes, ugye, hogyha ilyen ingyulladás jelentkezik, fogorvosnál jelentkezni. Ahogy mondtam, ugye az ingyulladás nem feltétlenül fog egy betegségbe fordulni, ami meg ugye már a csontpusztulást is jelenti, tehát nem biztos, hogy az adott egyén, akinek ingyulladása van, az ezzel a veszéllyel jár, de mégis ez egy indikációs jel, hogy ott valamilyen probléma van, valamilyen eltérés van, amire oda kell figyelni. Másik nagyon fontos dolog, hogy a fogkőlevételt, azt most már elég gyakran szokták az általános fogorvosok is javasolni, hogy legalább egy évente egyszer történjen meg. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a napi szinten lerakódó lepedék a fogfelszíneken, ha ott marad sokáig tartós ideig a fogfelszínen, abból lesz a fogkő. Uh-huh. Ez a fogkő egy erdes felszín, ami a baktériumoknak egy ilyen táptalaj, és abban tudnak a baktériumok penyészni, és ezek a baktériumok, hogyha az egyénnek van hajlama a fogegybetegségre, akkor vezetnek ugye első körben kiindulásához, és utána pedig ugye a fogegypusztulásához. Tehát, hogyha a fogkőlevétel rendszeresen megtörténik, akkor az már egy jó, jó előjel. Prevenció, így van. Viszont ugye a fogkőlevétel önmagában, hogyha valakinek már van fogegybetegsége, nem elegendő.
Uh-huh. Még egy kérdés ugyanide, életmódváltással, vagy az életmódunkkal lehet-e a fogegybetegségeknek elébe menni?
Hát alapvetően a jó szájhigiénével a fogegybetegségek egy nagyon nagy része teljesen ugye megelőzhető, és ahogy említettem, szinten is tartható, úgyhogy abszolút, én azt gondolom, hogy igen.
Dr. Dobos Andreával, a Semmelweis Egyetem parodontológiai klinikájának parodontológus szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Dübörög az allergia szezon, amire nagy hatással van az éghajlatváltozás. Dr. Kraxner Helgával, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika allergológiai szakambulanciájának adjunktusával, fülorgégész szakorvossal, allergológussal Marosi Viktor beszélget.
Nem fogunk riogatni senkit, praktikusan és közérthetően beszélgetünk az allergénekről, meg az olyan növényekről, amelyek az allergia szezonra hatással vannak. Januárban már volt erről szó, a dió virágzása gyakorlatilag elindította az allergia szezont. Picit minden, mint hogyha hamarabb történne meg. Itt ugye az is kérdés, hogy akkor itt többször van virágzás egy évben, vagy ezek elvirágoznak, és utána jön gyakorlatilag a csönd hamarabb.
Igaziból a szezonok azok hamarabb indulnak be az éghajlatváltozás miatt, és elnyújtottabbak, hosszabbak is, meg általában a pollen koncentráció is magasabbnak mondható, mint a mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, vagy még régebben. Úgyhogy az éghajlat és az általános felmelegedés azért igenis hatással van az allergiásokra, és a növényekre, és a növényeknek a pollen termelésére, és az allergiát kiváltó hatásukra. A szezonok összetorlódtak most, mert a tél most talán picikét hidegebb volt, mint tavaly, viszont egyszerre borult virágba a természet.
Gombaallergének azok a levegőben terjednek, vagy akár lakáson belül is el tudnak terjedni? Erről mit kell tudnunk?
Hát is, tehát beltéri és kültéri, ezek általában a penészgombáknak a összetevőiként jelennek meg, úgyhogy hát egyrészt a nedves talajban, földön mindenütt ott vannak, így a levegőben is, és hát lakáson belül is, hogyha megjelenik egy penészfolt, akkor főleg a nedves helyiségekben, vagy hogyha a szigetelés kevéssé, akkor ugye a falakon azért előfordulhatnak, és előszeretettel, ahová lecsapódik a pára, és hideg van, ott megjelenik a falon a penész, illetve a talajhoz közelebbi részen.
Beszéljünk egy picit a tünetekről? Mi választja el az allergiás tüneteket, például egy megfázástól?
Hát a klasszikusan 4 tünetből 2, tehát ez az ordugulás, az orrfolyás, tüsszögés, orrfiszketés, amihez társulhatnak szemtünetek is, vagy torokaparás, fülfiszketés, súlyos esetben akár még alsó légúti, tehát aszmatikus tünet is felléphet, de ami klasszikusan a legtöbb embernél előfordul, az az allergiás nátha, úgyhogy főleg az orrtünetekkel találkozunk biztosan. Hát hogyha szezonális allergiáról beszélünk, akkor ez elég hevesen jelentkező tünetek tudnak lenni, tehát ilyen rohamszerű tüsszögés, úgyhogy akik allergiások, azok előtt biztos ismert az, hogy akár 10-20-at is tüsszent egyszerre. Annyira irritatív hatása is van az allergéneknek. Hát, hogy mi választja a fertőző betegségektől, általában a tünetek lefolyás, tehát például egy láz az nem része az allergiás tüneteknek, tehát hogyha valaki lázas, vagy féloldaliak a tünetei, vagy esetleg ilyen sűrűbb váladékcsorgás, tehát nem ez a klasszikus vízszerű, hanem egy ilyen sűrűbb színes váladékcsorgás van az orrból, az biztosan nem allergiás tünet. Általában egy ilyen akut fertőzés, egy vírusfertőzés, ami viszont tízes orrfolyásra jár, általában egy hét alatt lezajlik, ugye egy általános rossz általános állapottal, rossz közérzettel, lázzal, minden egyéb akut tünettel jár, miközben az allergiás tünetek azok elhúzódóbbak.
Vannak-e erre szűrővizsgálatok? Én tudom, hogy van allergiateszt. Régen nekem is csináltak ilyet, hogy így a bőrre rácsepegtettek valamilyen allergén anyagot, és akkor az arra való reakciókat figyelték. Ez mai napig ugyanígy néz ki?
Igen, a mai napig is a legalábbis légúti allergének tekintetében a bőrteszt, az úgynevezett PIC-teszt, az alapvizsgálat, ami alapján az allergiát diagnosztizáljuk. Emellett vérvételt is lehet, mert nem minden esetben lehet a bőrtesztet elvégezni bizonyos gyógyszerek hatása alatt, vagy ha nagyon súlyosak a tünetek, akkor például nem provokálunk, de hogyha allergia gyógyszert már valaki elkezdett szedni, akkor sem tudjuk megcsinálni a bőrtesztet, mert negatív eredményt kaphatunk, és nem csak allergia gyógyszer, hanem egyéb gyógyszerek is vannak, amik erre, tehát de nem mindig. Ezeket szűrővizsgálati jelleggel nagyon fontos, hogy nem végezzük ezeket a teszteket. Tehát nagyon sok embernek adnának mindenféle allergének pozitív eredményt, amik, hogyha nincs hozzá klinikai tünet, akkor nem számítanak. Oh. Tehát a klinikai tünet és a tesztnek az elvégzése és a kettőnek az összevágása, hogy tényleg és az okokozati kapcsolatnak a megléte azért szükséges ahhoz, hogy egy pozitív tesztet, vagy egy pozitív növény, vagy pozitív tesztet adó növényt allergénnek minősítsünk adott beteg esetében. Tehát ezért szűrős jelleggel allergiatesztet nem végzünk.
Tehát magyarul lappangó allergia nem létezik.
Hát úgy érte, hogy lappangó allergia, tehát lehet, hogy valakinek van egy valamire igazolt allergiára, és más valamire meg pozitív a teszt, és esetleg évekkel később megjelenik a klinikai tünet is, de ha nincsen tünet, akkor úgysem kezeljük azt az allergiát, azt az allergént. Tehát ha hajlam, az benne lehet valakiben, hogyha ezt értjük esetleg a lappangás alatt, de a foglalkozni akkor kell vele, amikor már klinikai tünetek formájában megnyilvánul.
Ezt még sosem kérdeztem meg senkitől, hogy az életmód az lehet hatással az allergia kialakulására?
Hát abszolút, igen, az életmód, a környezet, például az irritatív anyagok kerülése az ugyanolyan fontos, mint a környezetnek a lehető allergénmentesítése, ami már ugye sok szempontból nem megoldható, mert a körülöttünk lévő levegőt azt ugye nem tudjuk pollen mentesíteni, de a, mondjuk egy dohányzásnak a kerülése az mindenki számára megoldható, vagy egészséges ételeknek a fogyasztása, tartósítószereknek, színezékeknek a kerülése, túl sok cukornak a kerülése, cukros ételeknek a kerülése, ez mind olyan dolog, ami segíthet az allergia tünet szempontjából, és hogy minél kevesebb kemikáliát, kémiai anyagot vigyünk a szervezetünkbe, és minél kevesebb irritással találkozunk, amennyire az megoldható.
Utolsó kérdés, hogyan készüljenek fel az allergia szezonra azok, akik allergiások, és azok, akik nem azok, viszont félnek tőle?
Hát az allergiásoknak, akár ha valaki tudja, hogy minden évben bizonyos időszakban szokott jelentkezni bizonyos tünet, akkor előtte már allergia gyógyszert, a bevált gyógyszerét azt elkezdheti szedni akár egy-két héttel. Nagyon sok allergia gyógyszer hatásának, hogy maximális, hogy az a maximális hatását képes legyen kifejteni, azért szükség van egy-két hétre. Úgyhogy ez fontos. Magában a szezonban ugye ott is érdemes betartani bizonyos szintén ilyen pollenszámot csökkentő intézkedéseket, például, hogyha jön a pollen szezon, akkor ne teregessem a ruháimat a szabadba, váltsak naponta ruhát, mossam meg a hajamat, ezek nagyon fontosak. Hogyha valaki nem szezonális allergiás, akkor olyan kertpollenallergiás például, akkor a nedves takarítás fontos, a nagy részecske szűrőképességű porszívóknak az alkalmazása, az úgynevezett hepofilteres porszívóknak az alkalmazása, ezek olyan dolgok, amivel ágyneműnek a naponta, illetve minél gyakoribb, vagy hetente történő cseréje, úgy értem, hogy a húzatnak a cseréje, tehát így azért a pollenszámot, illetve az allergén mennyiséget, koncentrációt tudom a saját környezetembe csökkenteni, úgyhogy és a tüneti terápiának az elkezdése is fontos.
Dr. Kraxner Helgával, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika allergológiai szakambulanciájának adjunktusával, fülorgégész szakorvossal, allergológussal Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, további szép nap.